Mai műsorunkban a lilafüredi találkozóról és annak hátteréről beszélgetünk. Vendégünk Vári Árpád történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos kutatója. Miért emelkedik ki ez a lilafüredi találkozó a két világháború között, illetve a második világháború alatti időszakból, és mi ennek a találkozónak az előtörténete, miért, hogyan alakul, hogy itt Lilafüreden elsősorban a közélet, a sajtó, a politika iránt fogékony emberek találkoznak és gondolkodnak?
A nemzetvédelmet egy kicsit távolabbról kezdeném, hogy mi is az a nemzetvédelem. Ugye beszélhetnénk először is országvédelemről, de akkor ugye nem lenne helyes ugye a megfogalmazás, mert a nemzetvédelemben ugye a nemzet egésze, a magyar nemzet egésze beletartozik, és a trianoni békediktátum után ugye ez a fajta nemzetvédelem, ez az egész, a világon lévő összes magyarra kiterjedt. Pontos definíciója nincs a nemzetvédelemnek, több aspektusból lehet leírni. Van ennek egyrészt egy katonai magyarázata, tehát a nemzetvédelem az az, ahol a nemzet össz teljesítményét összefogjuk, megismerjük, és azt beleállítjuk egy lehetséges háború szolgálatába. Fel kell készülni, ennek a háborúnak ugye nem csak a harctéren kell zajlódnia, ez jogi, társadalmi szintéren is zajlik, tehát a nemzetet meg kell védeni. Meg kell védeni egyrészt a külső fenyegetéstől, ez ugye a náci Németországot és a Szovjetuniót is értjük ez alatt, Kisantantot is, tehát ugye ez ellen is meg kellett védeni, tehát van egy ilyen külső fenyegetettség, és van egy belső fenyegetettség. Ugye ez elsősorban a különböző szélső baloldali kommunista veszély ellen lépett fel a nemzetvédelem, és ugye maga a lilafüredi találkozót, az ugye azért is kiemelkedő, sok szempontból kiemelkedő. Az első az, hogy a kormányzati nemzetvédelemről sok mindent tudunk, főleg a háború előtti kormányzati nemzetvédelemről, mert erről vannak forrásaink. De a háború alatti, ugye itt elsősorban az 1942-es évtől kezdve viszont forráshiánnyal küszködünk. 1942. áprilisában nevezték ki Antal Istvánt tárca nélküli nemzetvédelmi és propaganda miniszternek, és alászerveztek egy hivatalt, ezt a miniszterelnökség 5. osztályáról, ami korábban társadalompolitikai osztály néven is ismert volt, ezt szervezték alá egy hivatalt, és ennek a munkájáról ugye részben megsemmisítették, részben megsemmisült, tehát bombatalálat érte például a hivatal épületét. Valószínűleg nyugatra is vittek ebből különböző anyagokat, de egyben lévő forrásunk az elsősorban ez a lilafüredi konferencia. Ugye a lilafüredi konferencia összehívását azt igazából három ember szorgalmazta, tehát hárman voltak ennek a fő mozgatói, egyrészt Kálai Miklós miniszterelnök, másrészt Szombathelyi Ferenc a vezérkar, a honvéd vezérkar főnöke, és Antal István nemzetvédelmi és propaganda miniszter. Mind a hármuknak más-más miatt volt fontos az, hogy összehívják ezt a találkozót. Szombathelyi Ferencnek az volt a fontos, hogy ugye minél szélesebb nyilvánosság előtt lehessen beszélni azokról a háborút érintő dolgokról. Ugye egy az egybe ezt a társadalom felé nem lehetett közvetíteni. Írók, újságírók előtt viszont ugye lehetett erről kicsit nyíltabban beszélni, hogy mire számíthatunk, és mi a fontos. Ugye Szombathelyi Ferenc egyet akart elkerülni, hogy ne álljon elő az a helyzet, mint az első világháború alatt, hogy a békevágy mindent felülírt, és ez a harcoló alakulatokat, a katonákat ugye gyengítette. Tehát amikor kint vannak a harctéren, akkor ne azt hallják, hogy ők gyilkosok, hogy ők ugye olyan háborúban vesznek részt, amihez nekünk semmi közünk. Ezért csak annyit akart elérni, hogy ezek a hangok, ezek kicsit halkabbak legyenek, vagy inkább ne jelenjenek meg. Természetesen 1945 után ezt úgy adták elő, tehát ezt úgy, amikor egyáltalán beszéltek Lilafüredről, akkor ugye azt mondták, hogy Szombathelyi Ferenc azt akarta, hogy a háború mellett propagandát fejtsenek ki az írók és az újságírók. Ugye ez a kettő, ez legtöbbször ugye ez ugyanaz a halmaz, tehát ugye akik írók voltak, egyben újságírók is voltak, és ugye az volt, hogy 45 után azt mondták, hogy ő azt akarta, hogy háborús propagandát fejtsenek ki, ő ezt nem akarta, azt mondta is, hogy az az író, aki nem magától ír a háború mellett, illetve a háborús élet, a háború nem önmagáért valósága természetesen, tehát ez nem egy ilyen lárpullár háború melletti kiállás, hanem ugye azt a fajta harcos szellemet ugye nem tudja elmondani, megénekelni. Ha ez nem belülről jön, hanem ezt ráerőltetik, akkor az hamis lesz, és az nem lesz valódi. Tehát ezzel teljesen tisztában volt Szombathelyi Ferenc. Tehát ő egyrészt ugye fel akarta vázolni azt, ő, illetve Kádár Gyula a vezérkar 6. osztályának, a nemzetvédelmi és propaganda osztályának a vezetője is, hogy mire lehet számítani. Tehát ugye Szombathelyi Ferenc egyrészt a saját háború kérdéséről beszélt, tehát az, hogy a háború végén ugye meg kell vívnunk a saját háborút, és erre fel kell készülnünk, és ezért nem lehet a katonáknak és a katonaságnak a szellemét lerombolni. Másrészt Kádár Gyula pedig arról beszélt, hogy fel kell készülnünk arra, hogyha minket meg fognak szállni. Beszélt német, akár angol szász, akár szovjet megszállásról is, és hogy erre fel kell készülni. Tehát ez volt egyrészt a katonák, és Zsoba Szombathelyi Ferencnek a gondolata, illetve az a fajta hátsó gondolat, amiért ő szerette volna ezt a lidafüredi találkozót. Kállai Miklós miniszterelnök ugye egyrészt a németekkel nem volt túl jó viszonyban, illetve ugye ő azért próbálkozott Magyarország azzal, hogy az elsősorban az angol szász hatalmakkal valamiféle kapcsolatot felvenni, és ugye mindenképpen ugye az volt ezzel a találkozóval a célja, hogy az írók azok tisztában legyenek azzal, hogy mi az ő szerepük. És ugye ezt mondta is, ugye sajnos nem ismerjük az ő felszólalását, mert ő nem a hivatalos programban szólalt fel, hanem az első napi vacsorán szólalt fel. Tehát csak újságcikkekből tudunk egyáltalán, mint mondod, de ugye ott annak az volt az üzenete, hogy az íróknak az elsődleges feladata az, hogy elmondják, hogy mit jelent magyarnak lenni. Tehát ugye egyrészt ez van ennek egy távlati célja is, tehát hogy igenis az, hogy a magyarság tudatot hosszabb generációkon átívelően is elmondják. Másrészt pedig ugye ez is egy olyan fajta a magyarságnak a saját útjának a megtalálása, és ennek a hangsúlyozása. Antal Istvánnak pedig kettős elgondolása volt. Egyrészt ugye a saját hivatalának akart egyfajta platformot keresni. Íróknál, tehát az újságírásban, mint az, hogy a sajtót ő bármilyen szinten uralja, ugye nem nagyon volt lehetősége. Mert ott Kolozsvári Borcsa Mihály volt az, aki ott az egészet irányította, őt nem nagyon engedte oda, a rádióban se nagyon tudott, volt neki műsora, volt a Nemzetvédelmi és Propaganda Miniszter Hivatalának műsora ott, de az csak egy rövid műsorsáv volt. A filmek az annyira bonyolult hálózat igazából, tehát hogy több minisztériumon keresztül nagyon-nagyon sokan uralták a filmeket, és a filmvilágot, a mozik világát, és Antal István itt tudta igazán megvetni a lábát, nem mint hogyha bárkinek lett volna erre lehetősége hosszú távon, és ugye ezért Antal inkább az irodalman keresztül, és bizonyos újságírókon keresztül akarta azokat az üzeneteket eljuttatni, amelyek ugye elsősorban itt Lidafüreden hangzottak el. Másrészt ugye Antal István, mint régebben Gömbös Gyula miniszterelnöknek a sajtófőnöke, ugye ő ott volt mellette akkor, amikor az új szellemi front tanácskozásán ott részt vett, ugye ez Zidahi Lajos villájában történt, ugye több íróval találkoztak, az nem volt egy túl sikeres találkozó, de itt a lidafüredi tanácskozás elején erre a találkozóra többször is utalt.
Utalt rá, hogy kevés forrás van találkozóval, illetve a nemzetvédelem megszervezésével kapcsolatban. Ugye a miniszterelnökség 5. osztálya foglalkozott azzal, hogy a társadalmat megpróbálják részben informálni, részben tájékozódni arról, hogy milyen folyamatok zajlanak le a társadalom legkisebb, legmélyebb részeiben. Mi volt ennek a társadalompolitikai osztálynak a célja, feladata, küldetése, és miért rendelkezünk kevés forrással ezen a területen? És itt a társadalompolitikai osztály kapcsán kerültek-e, vagy kerülnek-e elő az egyházhoz tartozó személyek, papok, szerzetesek, vagy az egyházhoz kapcsolódó emberek, akik ezt a társadalompolitikai osztályon folyó munkát valamilyen módon segítették.
1932-ben először még a miniszterelnökség negyedik osztálya néven ugye szerveztek meg egy nemzetvédelmi ügyosztályt. Ennek a lényege igazából egyrészt a társadalomnak a viszonyainak a megismerése volt, tehát például a Központi Statisztikai Hivatalt is ez az osztály látta el, illetve ennek volt a feladata ugye ellenőrizni, ugye a miniszterelnök feladatai közül ezt ugye ez az osztály látta el. Emellett ugye a különböző, ugye itt a nagy gazdasági világválság hatásai miatt ugye a különböző radikálisabb elképzelések ellen ugye fel kellett lépni, ugye ezért is kellett egy ilyen mondhatjuk azt, hogy ellen propagandát végrehajtani, és már ekkor elkezdődött annak a hálózatnak a szervezése, amiben különböző összekötők, ugye egyrészt a központi irányvonalat a társadalom legalsó szintjeig ezeket az üzeneteket eljuttatták, illetve ezeket a társadalom alsó szintjén lévő elképzeléseket, illetve az, hogy mi foglalkoztatja a népet, ez pedig bekerült ide a központba. Ugye aztán ezt többször átszervezték, tehát ez volt ugye társadalompolitikai osztály, aztán volt ötödik osztály, később már Teleki alatt a nemzetpolitikai szolgálattá alakították, tehát ezen a néven szervezték újjá. Már 1939-től meg lehet említeni, ugye itt ennek a vezetője, ez volt egy nagyobb átszervezés még Imrédi alatt, tehát Imrédi miniszterelnöksége alatt, akkor került Kovrig Béla az ügyosztály, az osztály élére. Amikor ő 1941 nyarán elhagyta a nemzetpolitikai szolgálat vezetését, akkor pedig Alföldi Alajos vette át a szolgálatnak az irányítását. Ugye Alföldi Alajos és Kovrig Béla is mind a ketten a katolikus gondolkodásban, illetve a katolikus egyházi világban fontos szerepet játszottak. Még meg kell említeni ugye magát Mindszenti Józsefet is, ugye akkor még Pem József néven, zalaegerszegi kanonokként. Ő pont ennek a hálózatnak a részeként különböző jelentéseket adott le a magának ennek az ügyosztálynak is. És erről vannak forrásaink. Tehát nagyjából olyan 39-ig, 41-ig azért források vannak, tehát azok megtalálhatók országos levéltártól kezdve több helyen. Utána, tehát főleg amikor már a nemzetvédelmi és propaganda miniszter hivatalává alakítják, tehát ugye Antal István alá kerül, akkor egyrészt itt főleg feltételezések vannak, tehát nagyon sok mindent nem írtak le. Nem is akartak, ugye. Antal István volt az, aki minisztertanácsi üléseken csak annyit mondott, hogy ennyi és ennyi pénzt kér, és aztán odaadták neki, és nem volt ez pontosan meghatározó, hogy milyen célokra. Egy 1988-as Vörös Gézával készített interjúból tudjuk, hogy például a Paraszt Szövetségnek is adott a nemzetvédelmi és propaganda miniszter hivatala támogatást. Tehát, hogy emiatt nagyon sok minden ugye inkább szóban történt, de ugye több bombatalálat is volt, meg el is hordták ezeket az anyagokat. Tehát emiatt igazán kiemelkedő és fontos ez a Lida-Füredi találkozó, mert itt egyben megvan az anyag, illetve vannak visszaemlékezések is. Azok ugye főleg a 70-es években írták le ezeket, tehát azokat azért elég erős forráskritikával kell szemlélni. Mégiscsak egy komplexebb képet kapunk magáról erről a találkozóról, és hogy mégis hogyan gondolkodtak ugye itt a hivatalban. Illetve vannak még népbírósági vallomások, amelyekből tudunk következni, tehát ugye azért ezeket is elég erős forráskritikával kell szemlélnünk.
Kik vettek részt ezen a Lila-Füredi találkozón? Mit lehet tudni a résztvevőkről? Kik azok, akiknek a neve fönnmaradt, akik jelen voltak ezen a találkozón?
Kállay Miklós miniszterelnök, Szinyei Merse Jenő vallási közoktatásügyi miniszter, Nagy Vilmos honvédelmi miniszter a kormányzat részéről, többek között, akkor a katonaság részéről, tehát a katonai vezetők részéről a Szombathelyi Ferenc vezérkari főnök, illetve Kádár Gyula a VKF 6. osztályának a vezetője vett részt, illetve meghívtak 52 írót, gondolkodót és újságírót, mert ez külön ki kell emelni, ugye, hogy az újságíróknak miért voltak ilyen nagy számban, annak nagyon fontos oka volt. Ugyanis itt a Lila-Füredi tanácskozásnak a lényege az az volt, hogy a társadalmat fel kellett készíteni arra, hogy milyen történéseknek nézünk elébe. Ja, ők is bizonytalanak voltak. Nem tudták pontosan, hogy mi fog történni. A megszólalásokból le lehet szűrni azt, hogy ők azért bíztak egy olyan fajta folytatásban a háború után, amelynek a végén, ha nem is marad meg teljesen érintetlenül a rendszer, az a rendszer, amit felépítettek 1920 után, de hogy bizonyos dolgokat át lehet belőle menteni. Ez volt az egyik. A másik az, hogy mindenképpen fel kell készíteni a társadalmat arra, hogy ez az egész meg fog változni. Tehát ugye külön beszélt Kádár Gyulát, azért is említettem meg, és azért is emeltem ki, mert ő volt az, aki kendőzetlenül elmondta, hogy fel kell készülni arra, hogy Magyarországot meg fogják szállni. Tehát még nem tudta, hogy kik, tehát ki is emelte, hogy németek is megszállhatják, a szovjetek is megszállhatják, illetve az angolok, amerikaiak is megszállhatják, és akkor is magyarnak kell maradni. És ugye itt, amiről már beszéltem, itt az információ átadás átvétel miatt, ugye ez egy fontos kitétel, hiszen hogyha ezt az információt közvetítik az értelmiség felé, akik itt szép száma voltak, főszerkesztők, szerkesztők, újságírók, ugye amellett, hogy ők írók is voltak, ugye azért a megélhetésüknek a jó része mégiscsak ugye ezekből a munkákból fedezték. Tehát az, hogy ezeket az információkat és ezeket a társadalmat ugye ahhoz, hogy felkészíthessék, ezeket a nem direkt módon, de ugye ezeket közvetíteni kellett. És itt a különböző egyházi szereplőknek is ugye fontos szerepe volt. Megemlíthetjük Karácsony Sándort, ugye, aki a Magyar Evangélium Keresztény Diák Szövetségnek volt a vezetője, pedagógus, neki is azért az ifjúságpolitika felé szava volt. Makai Sándort, 1926 és 1936 között erdélyi református püspök volt, aztán áttelepült trianoni Magyarországra, és itt a protestáns szemlének volt a főszerkesztője. Akkor megemlíthetjük még Tóth Lászlót, aki a Magyar Újságírók Egyesületének volt az alelnöke és később elnöke, és a Nemzeti Újságnak volt a főszerkesztője. Posonyi Lászlót, aki a Vigiliának volt az alapító főszerkesztője, akkor szerkesztője. Mécs László premontrei szerzetest, aki a Vigiliának volt ebben az időben a főszerkesztője, illetve Harsányi Lajost, aki pedig ugye, tehát ő nem volt újságíró, de ugye ő győri kanonokként és komáromi főesperesként ugyanúgy a hívek felé volt egy viszonya, ugye ő költő volt. Tehát ezek az emberek, ugye ezeket az információkat, amiket itt megkaptak, például azt, hogy meg fognak minket szállni, ezt ők tudták közvetíteni a társadalom felé.
Említette, és most miután egy egyháztörténeti műsorban beszélgetünk, jobban az egyházi szerepvállalásra, jelenlétre fókuszálunk, hogy a nemzetvédelem területén információ átadás volt az egyik legfontosabb, bejövő információk és átadás, és ennek egyik platformja, amiből aztán sok következtetést le lehet vonni, ez a Lila-Füredi találkozó. Nyilván az egyházi személyek, papok, szerzetesek, lelkészek, azok benne vannak, benne élnek a társadalomban, nagyon aktív és nagyon fontos kapcsolatot ápolnak, tartanak a hívekkel. Mennyire volt szándéka a kormányzatnak az egyházak felé való odaforduláson túl az egyházak felhasználása, az egyházak közvetítő erejének a felhasználása, és mennyire lehet, ugye itt most ez egy sajtóíró, újságíró személyekkel való közös gondolkodásnak a lenyomatáról beszélünk. Ezt követően, hogy érhető ez tetten az egyházi sajtóban, vagy a egyházi jellegű, de bármilyen politikai közéleti sajtóban ezeknek a gondolatoknak, iránymutatásoknak a megjelenése?
Attól, hogy a kormányzat leült beszélni ezekkel az emberekkel, illetve hogy elmondták ezeket az információkat, ugye ennek az átadása, ugye erre már maga a történelem már nem nagyon adott ugye kifutást. Az események is egyébként felgyorsultak, és a Doni katasztrófa után ugye megváltozott azért a közvéleménynek is a hozzáállása. Olyan direktbe ezt a fajta információ átadást, ugye ezt kevésbé lehetett tetten érni, sokkal inkább a magamban az írásoknak a szellemiségében lehetett. Ugye itt a kormányzat ugye azt is el akarta kerülni, hogy ugyanaz ismétlődjön meg, mint az első világháborúban. Tehát amikor 1916-ban elindultak, ugye, tehát már jöttek a rossz hírek, akkor ugye maga az irodalom az ugye egyből már békét akart, mindenáron békét, ezzel a harci szellemet is alásta. Ezt Szombathelyi Ferenc külön ki is emelte, hogy ezt el kéne kerülni. Sokszor nem is abban lehet tetten érni, hogy akkor mi az, amit megírnak, hanem mi az, amit ugye nem írnak meg. Hogy nem akarnak mindenáron, ugye itt leginkább ugye a Babicsi legyen vége, legyen béke már, szellemiségét akarták elkerülni. Tehát ugye az ott a fronton lévő katonákkal szemben, illetve a háborúban álló nemzetnek a lelkesedését nem lehet megtörni, főleg ugye itt Szombathelyi külön ki is emelte azt, hogy ugye a saját háborúra is fel kell készülni. Ha úgy hozza a sors, akkor ugye hogy a magyarságnak ki kell vívnia a Kárpát-medencében a helyét, és ez csak úgy fog menni, hogyha ez a fajta harci szellemet nem törjük meg. És sokszor, ha nem is direkt bement ez a fajta üzenet, hogy mire kell felkészülni. Ugye itt inkább arra kell felkészülni, hogy az írókat, újságírókat ugye erre is akarták rávenni, hogy azt a fajta morált, azt a fajta lelkesedést azt nehogy megtörjék. És itt azért Lilafüreden eléggé nyíltan beszéltek, a különböző németellenes hozzászólások is voltak, tehát itt akár Mécs László, szerzetes költő, és ugye a cenzúrának az áldozata lett, hogyha mondhatjuk így. Imádság a nagy lunatikusért című versét azt nem engedték megjelentetni, mert ugye az egyértelműen Hitlerről szólt, és ugye emiatt őt cenzúrázták, tehát neki is volt ilyen szinten problémája a cenzúrával. És ugye egy ilyenfajta németellenes, a németekkel szembeni kiállás is megjelent.
A lilafüredi találkozóról, a nemzetvédelemről, a második világháború alatti orientációról és a lehetőségekről, a háború utáni helyzetnek az útkereséséről hallhattak beszélgetést. Vendégünk Vári Árpád történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos kutatója volt.